És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, ahol egy olyan munkatársal fogunk beszélgetni, aki gyakorlatilag 40 éve dolgozik a szakmában, és én úgy értettem ebből, ami a felvezető beszédből, amit itt az előbb hallottam, hogy mindent tud, amit kell tudni a húsfeldolgozásról. Így van ez?
Így van, illetve nem igazán. Tehát a 40 év alatt lehetett végig tanulni, tehát majdhogy nem az ember zéróból indul, és non-stop tanul, tényleg non-stop tanul. És még mindig van, amit tanulni.
Hogy jutunk el a lószalámihoz, aminek van története? Tehát ez a kettő hol kapcsolódik egymáshoz?
Pályafutásom során az üzem, ahol dolgoztam, kisebb feldolgozók, illetve most ez a Benedek hús üzem, ez nagyon kedvelte a lóhúst, és hagyomány volt a lóhús feldolgozása. Most, ami korábban a lóhús egy olcsó termék volt, most úgy vagyunk, hogy a lóhúsnak patinája van, tehát már egy drágább termék. Ezért is redukáltuk a termékskálánkat egy száraz lókolbászra, illetve egy főtt füstölt szalámira.
Mivel készült? Tehát ez csak kimondottan lóhús, vagy vegyítik valami más húsra?
Természetesen a zsíradék a sertés alapú, tehát sertés szalonával van bevéve. De ennyi végül is. A kolbász az egy elég hosszú technológia, az egy száraz kolbász a vége, és mondhatom, hogy maga, mint a múlt, hát minimum 2009-től van a piacon. Igen, és a főtt szalámink az még korábban.
Szeretik az emberek?
Szerintem valószínű, nem is ismeri mindenki. Valószínű, hogy vannak, akiknek fenntartása van a lóhús fogyasztással, de aki szereti és elfogadja és megkóstolja, az nagyon szereti. Mint én is például.
Egyébként miben más a lóhúsnak mondjuk az íze, hogyha összetennénk egy disznószalámival?
Hát ha veszük az ízét, végül is édeskésebb, ezért van egy bizonyosan, tudatosan megválogatott fűszerrel, fűszerezést alkalmazunk a lótermékekre, és természetesen a színe. A lóhús ugye sötétebb. Sötétebb a marhahúsnál. Már maga a marhahús is egy sötét terméket, ha marhahúsból készítünk terméket, az is sötét. A sertéshús rózsaszínes. A lóhús egy elég sötét termék. A száraz kolbásznál annyira nem feltűnő, mert ugye ott a szárazak besötétülnek, legyen disznós alapú is. Enyhén. Szaláminál feltűnőbb, hogy sötétebb, de nagyon kellemes ízű és finom.
Szereti a füstölést a lóhús? Tehát jót tesz neki?
Persze, természetesen szereti. Igen. Mindkét termék füstölve van.
Hát akkor ajánljuk, hogy kóstolják meg azoknak is, akik még nem kóstolták. Szerintem is finom a lóhús. Köszönöm szépen. Szabó Évit sok-sok évvel ezelőtt ismertem meg egy gesztusa alapján. Egy Hajdú István plébánosról készült filmemet küldtem el neki az Erdélyi Televízió vallási műsorába. Addig nem ismertük egymást, de ő vette a fáradtságot és írt az anyag bejátszását követően, hogy köszöni és értékeli a filmben megütött személyes hangvételt. Addig nem ismertük egymást, de akkor ez a pár gondolat nagyon jól esett. Nem feltétlenül a dicséret, sokkal inkább a figyelem esett jól. Az, hogy úgy érezhettem pár percig, mint aki nem a dzsungelben él, ahol folyton a támadásra kell figyelnie. Később személyesen is találkoztunk Évivel, megismerkedtünk. Így jutott eszembe, vajon most épp hol van, mit csinál. Megkérdeztem, lenne-e kedve velem beszélgetni. És nem bántam meg. Mert nagyon inspiráló, hogy valaki elszánja magát egy doktori iskola elvégzésére, és neki lát. Akár 50 plusz évesen, vagy még később. A panaszkodás a sajnálkozás helyett. Hallgassátok, hallgassák szeretettel Szabó Éva történetét, jó időtöltést kívánok hozzá! Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem! Én nekem azért jutottál eszembe, mert nyilván az ember többek között olyan emberekkel beszélget, főleg akikkel valamilyen módon kapcsolata volt az életben, mert hát ők hagynak nyomot benne. És nekem nagyon megmaradt az emlék, az az élmény, ami nagyon jól esett, amikor én készítettem Hajdú István főesperesről egy filmet, és akkor te még anélkül, hogy ismertük volna egymást, azt mondtad, hogy jaj, de jó, hogy személyes hangot ütöttem meg, és nekem ez nagyon-nagyon-nagyon jól esett. Én is azt gondolom egyébként, mielőtt még belevágnánk az interjúba, hadd mondjam el, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egymást kollégákként akár ismerjük, akár nem, bátorítsuk, erősítsük. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem.
Nagyon szívesen, és én köszönöm, drága Orsi, hogy rám gondoltál, és újra azt erősítem meg, hogy a személyes hang megütése, akár kezdésnek is nagyon-nagyon erős érzést szabadít fel. Én szeretem ezeket az érzéseket. Tudomásul is veszem, és el is mondom, vissza is adom, mert hihetetlen energiákat ad.
Ugye kicsit mesélj nekem arról, hogy honnan indultál, hol voltál gyerek, és milyen volt a gyerekkorod?
Természetesen jó újságíróhoz illően rögtön végignéztem a műsoraidat, hogy hadd lám, milyen újdonsággal rukkol elő Orsi, és természetesen az is benne volt, hogy milyen kérdéseket teszel fel. Emberileg ismerlek, hisz évekig dolgoztunk együtt, viszont, ha nem is egymás mellett, de együtt, viszont tényleg kíváncsi voltam, hogy mi a műsor hangvétele, nem lepődtem meg, ugyanez a személyes és az emberre kíváncsi csataorsója műsora, de nem olyan könnyű egyébként válaszolni erre a kérdésre, ha nem akarom felsorolni a 1971-ben születtem, elrúgtam a fél évszázadot, élvezem minden percét, és élvezem a megújulást. De ha nem akarok leragadni a számunkra izgalmas, de a hallgató számára, főleg, hogy csak hangot hall, talán unalmas részleteknél, akkor bizony kellett gondolkodnom, hogy mit is fogok mondani magamról. Természetesen őszintén, de valahogy úgy, hogy azért érdekes legyen. Semmi extra, elsőszülött vagyok, és ez meghatároz. Van egy öcsém, itt születtem Marosvásárhelyen, és jó nagy kanyarokkal visszatérek mindig ide. Most megint egy kanyar van az életemben, de ez majd nyilván egy kicsit később. Kereskedő szülők gyereke vagyok, orvosnak szántak, de én szerettem ellentmondani édesapámnak, most nagyon fog bólogatni majd, amikor hallgatja ezt a műsort, és persze, hogy nem még azért sem orvos, hanem irodalmi pálya, de finom mechanikán végeztem az Unériába, és az irodalmi pálya kommunizmusban utolsó évfolyam vagyok, aki a 89-ben végeztem a kommunizmus alatt. Hát nem, finom mechanika, jasi. És a jó Isten már akkor megmutatta a hatalmát az életemben, mert nem jutottam be. Második voltam a vonal alatt, megállt a világ, és akkor egy évig otthon maradsz, tanulsz, ahogy általában annak idején lenni szokott, és hát akkor jött a rendszer váltás, és meg se álltam Magyarországig, hogy az irodalmi pályát ra léphessek, amit mindig is szerettem volna. Úgyhogy Békés Csabán tanítóképző gyógypedagógiát végeztem, majd később magyar nyelv és irodalmat Szegeden, a Tudományegyetemen, és ott ragadtam 20 évig.
20 évig?
20 évig. Ez az az évfolyam voltam, akit a magyar kormány tanított, és ez több tanítatott, és ez többször vissza fog köszönni az életemben, nagyon érdekes egyébként, és nagyon hálás vagyok mindenért, nem is szakadtam el. Viszont soha nem szerettem, hogy megmondják nekem, úgy nagyon megmondják, hogy mit csináljak, ez biztos a székelyvérem, és mivel vissza kellett kötelezően jönni, még azért se jöttem vissza. Mert kötelezővé tették, hogy visszajöjjek. A Szegedi Tudományegyetem gyakorlóiskolájában kezdtem tanítani, annál magasabb nem volt. Megint a jó Isten hatalma, hogy én egy kis faluba kezdtem el, aztán oda hívtak, még 1000 forinttal nagyobb fizetést is kaptam, hogy a Ságváriban, akkori Ságváriban taníthassak. Erre akkor büszke voltam, és 18 évig tanítottam tulajdonképpen a Ságváriban alsó tagozatosokat, majd délutános is voltam, a kulturális életet szerveztem, táncot tanítottam, tehát mindig is úszást oktattam, táborokat vezettem. És mellette lektoráltam, ez ilyen másodállás volt. Tehát mindig több lábon álltam, talán mert óckodtam attól, amit a kommunizmus súlykolt belénk, beállsz a gyári munkás, és aztán nyugdíjba mész onnan, aminek ma már érzem én, hogy volt egy ilyen megnyugtató, nagyon erős ereje, és köszönöm, hogy bólogatsz, mert sokat jelent, annak ellenére, hogy ugye csak hang megy adásba, de nekünk nagyon fontos ez a személyes kontaktus. Szóval igen, 3 gyerekem ott született, és 2008-ban már annyira fullasztó volt, és annyira erős volt a felismerés, hogy tulajdonképpen én bármennyire szerettem, és a felnőtt önmagam Szegeden valósítottam meg, fulladtam meg Szegeden. És élni mindig hazajöttünk. Tehát ha volt 2 nap szabadság, ha nagy ünnepekkor, első naptól utolsó napig itthon voltunk. De ez nem tudatosult bennem, mindenki ezt csinálta, ez természetes volt, hogy dolgozol, élsz, mész az életeddel, amerre a Jóisten is akarja, de élni hazajössz. 2008-ban már ez nem volt elég, akkor a 3. gyerekemmel voltam otthon Gyesen, és arra gondoltam, hogy Románia is uniós ország már, minden ugyanolyan, a 2 nagyot beíratom itt iskolába, és amíg én Gyesen 2 évig otthon vagyok, addig itthon leszünk. És én nem tudtam már visszamenni, bár visszavártak. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem az akkori igazgatónőt. Az előtt, tehát 2 igazgató alatt szolgáltam, és Ibolya mondta, hogy osztályt kapsz, új, elektromos tábla, minden, csak gyere vissza, nagyon jól esett, de akkor már elindult az Erdély Magyar Televízió, és beszippantott. Igazából a szívem mélyén mindig is színésznő vagy tévés szerettem volna lenni. Az a 2 szemhely, azt tudtam, hogy soha nem nekem lesz fenntartva itt, ami annak idején a Színművészeti Egyetemen itt Vásárhelyen, a rendelkezésünkre állt. Én így maradtam a tanári pályánál, ami erre is adott lehetőséget, viszont a tévé indulásakor bármennyire is nem a 20 éves korosztály voltam, és nem hittem el, hogy beválasztanak. Tényleg, semmi esélyt. Jól esett. És akkor kezdtem előről mindent. A 20 év, már úgy letettem valamit az asztalra, és az Erdélyi Magyar Televízió arra is jó volt, hogy 40 évesen, újra, közel 40 évesen, még nem voltam 40 akkor, újra megtanuljak alázattal akár a fiatalabbakra hallgatni is, a sor aljáról, a létre aljáról kezdeni. Hát nem megyek bele részletekbe, pozitív műsornak szánjuk ezt a beszélgetést, de a kedves hallgatók biztosan tudják, hogy ez mit jelent. Nagyon-nagyon sok áldozathozatallal jár. Mindent kipróbáltam és kipróbálhattam, amiért hálás vagyok, de nagyon-nagyon kemény tanuló iskola volt.
Gyakorlatilag te a hírírástól kezdődően az adás szerkesztésig mindent akkor tanultál, úgymond élesben?
Tulajdonképpen én egy kicsit a Szegedi TV-nél bedolgoztam, de teljesen más volt Erdély TV-sként és nagyon az elején kezdeni, amikor még nem tudta senki, hogy mit jelent az, hogy először van egy országos magyar televízió. Mert hogy az egyszem egyórás magyar adáson nőttünk fel, a helyi televíziókat nem becsülöm alá, senki ne értse félre, de más volt a történet. És meg kellett tanítani, meg kellett tanulni, de meg kellett tanítani is mindenkit arra, hogy igen, románul kérdezel, le fogod magyarra fordítani, magyarul kérdezel, ha magyarral beszélgetsz, nem fogod románra fordítani, és hogy kell viselkedni, milyen cipőt kell húzni a stúdióba, és nagyon-nagyon fontos apróságokat, hisz a vizuális élmény nagyon erős, és nagyon fontos. De ezzel senki nem volt szokva. Összekezdtem, karácsonykor műsort kellett csinálni, és már akkor, tehát nagyon érdekes volt, próbálgattak minket. Akkor fájdalmas volt ez a próba, voltam felelős szerkesztő híradóban, aztán következő héten beültem hírt szerkeszteni, és azt parancsolt nekem, akinek én adtam utasítást előző héten. Ez nagyon kemény volt, mert tudjuk ezt a pavlovi reflexes történetet, meg egyebeket is, hogy működik az ember. Kemény volt, de nagyon jó tanuló pénz volt, mert és hihetetlen stratégia volt, ma már értem, hogy beosztott, meg főnök lét váltakozik. Szerettem híradózni is egyébként, a 4 év után sok volt, nem a híradózás volt sok, igazából, hadd legyek őszinte, megbírják. A fiatal kollégáim, akik tanulták az életet, szakmát és mindent, emberi hozzáállása lett sok nekem egy idő után. Mindig szerettem, amit csináltam, és kint szárnyaltam, és az emberek között imádtam, és hajnali 7-kor letettem, hogy milyen új 2 témám van minden reggel. De a médiás munka, a csapatmunka, és nagyon sokszor mondta nekem előtt, hogy hiába akarod erősebben húzni a szekeret, ha a többi nem bírja, a szekér felborul. És ez nekem nagyon nehéz volt az agyammal, igen, de elfogadni, hogy vissza kell lépnem, hogy lejjebb kell adnom. Én szerettem mindig is a kihívásokat, szerettem megmutatni, hogy milyen sokrétű vagyok, és időnként akár vissza kellett lépni, hogy igazodj. És ez kemény volt. Tehát én felmondtam a magyar televíziónál talán 4,5 év után, és aztán visszamentem. És akkor indítottuk a PR-os, de nem ugyanabban a munkakörben. Tehát ez volt a választóvonal, hogy nem akarok csak híradós lenni. Nem bírod egyébként sokáig csak a híradóba erőteljesíteni.
Hát nem könnyű, az biztos.
Erről te is tudnál mesélni, és sokat tudnának mesélni róla. Szóval visszamentem, és akkor indult a PR, fel kellett építeni a televízió imidzsét, meg mindent, 3-an csináltuk ezt, Halász Attilával és Szepesi Előddel. Kemény munka volt, de közben lázadt bennem valami, hogy én miért kell tanuljak honlapszerkesztést, én miért kell ilyeneket tanuljak, közben híradóztam, és közben a hitéletet már azon az első év karácsonyán tulajdonképpen elkezdtük. A hitéletet se én választottam. Magyarországon a vallási élettől jó távol estem az a 20 évem alatt. Uh-huh. Ez az igazság. És én nem értettem, hogy miért engem akarnak egy vallási műsorba. Nincs hozzá képzettségem, nincs hozzá hátterem se. Ma nagyon hálás vagyok. És nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy engem oda tettek. Én kulturális műsort szerettem volna, de engem a hitéleti műsorba szántak. És a hitéleti beszélgetések, a felkészüléseim, és az az elismerés, amit hétről hétre az emberektől kaptam, építettek engem, tulajdonképpen azért végeztem el az alkalmazott teológiát, és azért doktorálok most szociáletikából, teológiából egyébként. Milyen érdekes, ugye?
Igen.
Ez mind az embere, azok a hihetetlen beszélgetések, és mindaz, ami megmaradt bennem, ami a 23 percbe adásba nem lehetett beletenni, ezzel kellett kezdeni valamit, na ezt csinálom én most.
Mi következett a tévé után?
Nem tudtam, hogy elválok a tévétől, egy olyan lehetőség jött, tehát elkezdtem az alkalmazott teológiai tanulmányaimat, nagyon kemény volt. Tehát az én munkám a hétvégi időszakra koncentrálódott nagyon erősen, és az alkalmazott teológia Kolozsváron, Bábesbólyai szintén péntek-szombat volt. Én, amikor eldöntöttem, hogy szükségem van rá, és tovább tanulok, ezen az oldalon, azt is számításba vettem, hogy esetleg fel kell mondanom, és ez nagyon nehéz volt, mert az én hibám, hogy megszoktattam mindenkit magam körül, hogy egyből ugrok, mindig elérhető vagyok, hogy én hétvégén dolgozom, és nem kapom érte se nagyobb juttatás, se plusz fizetés, se semmit. Nem, ma már azt mondom, hogy okosabb is lehettem volna, de ez van. És az volt az első pont az életemben, hogy tudok-e a tévé nélkül élni, mert a tévé tényleg nagyon erős. Nem tudsz csak így elszakadni. És én akkor megpróbáltam, és annyira jó volt, hogy megérezték, hogy ne vegyék ezt el tőlem, megengedték, de majdnem felreálltam, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, de megcsináltam, az első évet így végeztem el. És megint csak a jó Isten, mert nem kerestem, nem mentem utána, olyan ösztöndi lehetőséget kaptunk mindkettel a férjemmel, amit egyszer kapsz az életben. Hogy ketten, mind a ketten Kaliforniában tanulhattunk. És ráadásul a gyerekek is, a két nagyobb már magára hagyható volt, a kicsit pedig vittük magunkkal. A két nagynak az saját döntése volt, ez volt az első, amit rájuk bíztam, nem kellett volna. Azt kellett volna mondani, hogy jöttök akkor is, ha nem akarok egyetemet újra, még első évet, most kezdtem el, nem akarok érettségizni, megint utolsó éves lenni. Mindegy, utánunk jöttek, csak kevesebb ideig. Hihetetlen időszak következett az életemben, a megújulás, a feltöltődés időszaka, az új, és az, hogy hihetetlen, hogy van másként. Amit nekem Amerika adott az első évben, Kalifornia egészen pontosan, az volt, hogy nem áll meg az életed, mert 50-et betöltöttél, és most kanyarodunk vissza egy előző felvezetésedhez. 40 évesen már nagyon sokszor azt éreztem a tévénél, hogy öreg vagyok, nem olyan sima az arcom, több sminkkel, a fehér fény nem úgy törik meg rajta. Nagyon-nagyon sok áldozatot hoztam, 3-4 órát készültem egy 25 perces műsorért, hogy rendben legyek, és ez a 3-4 óra egyre nagyobb teher volt, miközben kellett hozzá, és ez rendben volt így, de egyre nagyobb teher volt. A Kalifornia és Amerika arra tanított meg, hogy 50 évesen akár újra kezdeni is tudsz. Ez az aranykor, a golden age az életedben. Nem kell stagnálnod, pláne nem kell lefele menned, amit én már 40 éves koromtól éreztem, és ha fájt a csuklóm, ha fájt a térdem, ha fájt a csípőm, munkát végzek, vagy nagyon sokat állok, ugye a két véglet, és már 40 elmúltam, mit akarok. Kaliforniában ez a sporttal javítható, ez a stressz lecsökkentével teljesen megszüntethető, és ha nem tapasztalom a saját bőrömön, nem biztos, hogy elhinném az itthoni tévés életemből. Egy kicsit nyugodtabb, mert csak tanulós időszak volt, bár nagyon nehéz volt angolul. Nagyon-nagyon nehéz volt angolul, mert hogy magyarul is nehéz 50 évesen kezdeni tanulni, nemhogy egy teljesen másik nyelven. Az alkalmazott teológia a tudomány oldaláról közelít meg dolgokat, és teológiai szempontokkal. Tehát behozza a tudományt a megközelítésben, nem dogmatikus, teljesen nyitott, tehát én most a szociál etika fele nyitok, és bármit csinálok, akár lelki gondozóként, akár teológusként, az teológusként már nem kérdéses, de pasztorálpszichológusként is hárman ülünk le, nem ketten. És abban hiszünk, a pasztorálpszichológus úgy dolgozik, hogy a Jóisten mindig a harmadik. És nem én mondom meg, hogy te mit változtass az életeden, hanem én csak segítek neked rájönni arra, hogy hogyan legyen jobb az életed, természetesen a Jóisten ott van. Tehát, hogy a közös ima nincs kizárva, a bibliai alapok nincs kizárva ezekből a beszélgetésekből, és én most a média kommunikáció, egyház és média kapcsolatát kutatva ugyanúgy része az életemnek. De az nem kérdés, hogy nem a Jóisten kezébe is vállára, és ezáltal a terhet is megszabadulok, mindent én csinálok. De szükségem van arra az erőre, hitre, megközelítésre, amit a hitem ad, amit a Jóistentől kapok.
És a doktorit is ott kezdted el, Kaliforniában?
Vagy a tanulmányaimat igen, de én a Bábesbólyain doktorálok, ehhez ragaszkodtam, szerettem volna, mert az a kérdés, hogy kinek csinálod ezt a kutatást. Nekem feltette Fazaka Sándor, a mentorom, ő a debreceni református teológia vezetője, a szociál-etikai tanszék vezetője, meg a doktori iskola vezetője, meg minden, de ő itt a Bábesbólyain is, és a doktori iskolában is tanár. Feltette ezt a kérdést, hogy kinek szánod a kutatásodat, mert hogy nagyon sok hatás ér. És Amerikában is, anélkül, hogy akartam volna, mert az első évem csak amerikai környezetben zajlott, de a második évem, ahová már a Nemzetpolitikai Államtitkárság küldött vissza, és az a keleti part volt, már magyar közösségben, amerikai magyar közösségben zajlott. Azt se kerestem, nem is akartam. Én Amerikát, angolt, amerikai kultúrát, és egy csomó olyasmit szerettem volna tanulni, amit tudom, hogy sok embernek az évszázadok során beletört a bicskája, mert hihetetlen sok dolgot át lehetne hozni onnan, ami nem pénzfüggvénye, ami csak gondolkodás, mentalitás, közös hozzáállás függvénye, és nálam ezerszer nagyobbaknak beletörött a bicskája, tehát én ezt nem is próbálom, de mégis. És akivel beszélgetek, a barátaimmal találkozom az utcán, és akinek csillog a szeme, annak azért két-három dolgot elmondok. Nem fáj a csuklom, nem fáj a derekam és a térdem évek óta. És tudod, hogy csak, hogy mit, nem gyógyszerek és nem orvosok, hanem egyszerűen, ha süt a nap, kimegyek egy órát sétálni. De ezt minden nap. Akkor is sehova, csak kimegyek sétálni. Vagy futok. Nem hittem volna, hogy tudok futni még életemben. Újra elkezdtem futni, elkezdtem teniszezni, biciklizni. Ja, hogy ráérek? Nem, nagyon sokat dolgoznak Amerikában. 12, 14, 16 órákat. Itthon is sokat dolgoztam, ott is sokat dolgozom. De az a titkuk, hogy se a másik, se a saját energiájukat nem húzzák le rossz kedvel, szomorú arccal, dühös arccal, hanem mosolyognak. Berkeleyben, ahol most már negyedik éve vagyok, nem léphetsz ki az utcára, ha nem rendezed a vonásaidat, mert odalépnek hozzá, és megkérdezik rosszul, vagy hívjanak mentőt. Képzeld el! Aminek viszont az a visszahatása, hogy mosolyogsz, és köszönsz. Ez nem egy kis falu. Nincs falu. Ez az egyetemi kampusz mellett lakom, és nem ismerik az emberek egymást, de csoportok vannak. Szomszédság, neighborhood csoportok. És azokon keresztül meg ismerik egymást. Nagyon érdekes világ. Nem mondom, hogy ezt követni kell, de lassan én sem ismerem a szomszédaimat, bár szeretném őket ismerni, és köszönök nekik két nyelven, nem ügy, és nagyon ritkán köszönnek vissza, zárójel bezárva. Szóval a pandémia alatt nagyon sokan az élelmiszerboltban csak 10 ember mehetett be. Csak egy példa, hogy látszon a mentalitás. És az volt a dolga annak, aki engedte 10 embert be, hogy nyomta is a kezedre a fertőtlenítőszert. És ezt csinálta 12 órán keresztül. Én általában este írtam rá boltba menni, és amíg álltam, én hozzászólni nem mertem, rányomta a kezemre, megköszöntem, és hozzászólni nem mertem, de ő szólt hozzám mosolyogva, fázott kint, 12 órája állt, az volt a dolga, hogy nyomja a kezedre a fertőtlenítőt, megkérdeztem, mit főzök a vacsorára, mit tervezek, mit kaptak frisset, mi van, és elbeszélgettünk. Szeretem, imádom ezt az érzést. Én itthon is ilyen voltam, most meg sportot űzök belőle. És azt látom, hogy az emberek így felkapják a fejüket, először egy kicsit ilyen izé, de már lassan belefér a koromba is, viszont veszik, szeretik, vagy előrengedek valakit az útkereszteződésnél. És úgy köszöni, ez természetes.
Hogy igen, a doktoridra akartam rákérdezni, és annak kapcsán, amit mondasz, hogy másként gondolkozni, és hogy nem feladni 50 évesen, és nem lemondani mindenről. Hogy kell ezt elkezdeni?
Én ma azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan környezetben legyél. Mert a környezeted erőt ad. Tehát erőt ad, hogy látom, hogy 6 órakor már a 80 évesek, nagyon ugye gírbe-gúrba, hegynek fel, hegynek le utcák vannak San Franciscóban, meg mellette Berkeleyben is, ahol én lakom, és látom már reggel, még kisenyét a szemem, de látom, hogy már mennek. Mindenki megy, látom a fiatal egyetemistát, hogy fut, hogy reggel 6-kor fut, és akkor is, ha erős akaratom van, és tudom, hogy nekem ez jó, és nekem ez kell, mert mostantól úgy tudom magam szellemileg frissen tartani, nem csak azzal, hogy tanulok egy csomót, és egyebek, hanem ha fizikailag jól vagyok. Tehát a legfontosabb célkitűzésem lett, hogy a testemre, a fizikumomra ugyanúgy vigyázzak, mint és nem tudsz úgy vigyázni, ha ülsz, ha elfáradsz, ha munka után már leengedsz délután. Én megfogadtam, hogy nem fogom dicsérni Amerikát, mert valamiért olyan érdekesek vagyunk mi, visszás. Szeretjük, mindig is ugye a cowboy filmeken nőttünk fel. Olyan jó érzés egyébként látni, hogy tényleg ilyenek. Tehát ami nekünk olyan távoli, azért nem voltak cenzúrázva a kommunizmus alatt, mert hihetetlen volt, hogy úgy is lehet élni, vagy ez milyen más világ. De az viszont nagyon fontos, és aki megkérdezi, és a lehetőséget köszönöm neked is, hogy most is elmondhatom, és olyan jó lenne, de egyébként mindenki úgy érti, ahogy akarja, mert azt meg én megváltoztatni nem tudom. De jó lenne, hogy oké, egy ember is elkezdheti, egy másik ember is. Látom, hogy futottál. Látom, hogy mit csinálsz, mert hogy Kaliforniából sem szakadtam el. A Facebooknak szidunk mindent, szidjuk a médiát, mindent szidunk. De tulajdonképpen nagyon tudatosan lehet a javunkra fordítani ezeket a dolgokat. Én médiásként ezt mondom. Nagyon sokan sokszor megkérdőjelezik, hogy te hogy tudod azt mondani, hogy a média nem feltétlenül építő, mert médiás vagy. Pontosan azért tudom mondani, de tudod tudatosan használni. Én a gyerekeimnek se tiltottam, hogy használjanak eszközt. Ma sem tiltom, hogy hány órát. Ma már nem is tilthatom, mondjuk, mert 20 évesek, de azt elmondom, hogy van összegzés, és nézd meg a telefonodon, hogy miből mennyit csináltál. És az arány legyen jó, hogy te tanulj, használd ki arra, hogy tanulj. Hogy a Facebookot beállíthatod, hogy azt generálja, jó manipulálás, a Facebook, ez nem kérdés, és nagyon, nagyon ott kell legyél, hogy ezzel a manipulációval felvedd a versenyt, de még mindig lehet beállítani, hogy mit jelenítsen nekem meg, hogy engem mi érdekel, hogy mit lájkolok, hogy mi az, ami. Azok az emberek és barátaim, akik nekem nagyon kedvesek. Nem csak azért lájkolom néha a dolgaikat, mert hogy lássák, hogy láttam, hanem azért, mert akkor azt megjeleníti, azt visszahozza nekem. De azon kívül nekem nagyon sok oldalam van, ami az én érdeklődési köröm, ami engem most. A YouTube csatornám ugyanúgy van beállítva. Milyen zenét szeretek, milyen jóga videókat nézek, milyen előadásokat hallgatok, és én nem szakadtam el. Azt érzem, hogy most 10 000 kilométerről egyébként az elmúlt 4 évben sokkal inkább itthon vagyok, ha nem személyesen, mint egyébként. Mert amíg itt dolgoztam, és rohangáltam, és reggeltől estig, és nem nagyon volt időm a barátaimra, jobban elszakadtam. ettől a világtól, mint most. Igen.
Nagyon megütötte a fülemet egy szó, amit többször is használta, hogy akarni. És én azt látom, hogy én sem szeretnék bántani nyilván senkit, de hogy ebből a mi közösségünkből, ebből a mi világunkból ez az akarni szó hiányzik, vagy ez az akarás hiányzik. És itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy akarjunk gyűjteni még többet, hanem hogy akarjunk magunkkal kezdeni valamit, mert hogy a mi életünk egy véges valami, és magunkon kell a legtöbbet dolgozni, szerintem is egyébként.
Igen, tény, és tényleg, tehát aki ismer minket, az tudja, hogy egyikünk sem az a bántó típus. Aki nem ismer, higgye el, hogy tényleg nem vagyunk azok. De ez, ha nem mondunk ki dolgokat, akkor tulajdonképpen, nem tudom, ez egy mese délután lesz, és kár lenne érte. Minden alázattal együtt, amit a hallgatók iránt érzünk. A legfontosabb az, hogy semmit nem kaptál csak úgy. Nem kaptad a testedet csak úgy. Semmit nem kapsz csak úgy. És azt tiszteld meg. Ezt nem nevelték belénk. A pénz hajhászása nem a pénz keresése, nem a megélhetés biztosítása, hanem ezek úgy azt látom, hogy most nagyon-nagyon összekeveredtek. Tehát a megélhetésem biztosítása és a pénz hajhászása olyan, mintha összeolvadt volna, pedig a kettő nagyon nem ugyanaz. Igen. És hogy mindenki ezt csinálja, és hogy ez is beszippant, ez is igaz. Tehát, hogy honnan induljunk el, halám, ezt nagyon röviden megpróbálom elmondani, vigyázz saját magadra minden nap, egy óra, kettő, azt lehetne mondani, hogy könnyen beszélek. Nem beszélek könnyen, pontosan tudom, hogy miről beszélek, de meg lehet csinálni. Ja, és fel lehet hamarabb kelni, tehát nehéz eleinte, de fel lehet kelni hamarabb, hogy vasárnap, legalább hétvégén aludjak tovább. Én ezt már jó néhány éve nem alkalmazom. A gyerekeimnek is mondom, de lepereg róluk, 20 évesek.
Még lepereg.
Igen, még igen, de remélem, hogy a minta, mert tudjuk, hogy a minta is az. Tehát, hogy fel kelek hamarabb. Ha akarok a kertemben is valamit tenni, akkor nem majd, amikor meg süt a nap, már nem bírom, hanem fel kelek hamarabb. De az, hogy 20 perc, hihetetlen, milyen fantasztikus dolgok vannak, csak bekapcsoljuk a tévét, vagy a telefonunkat, vagy a laptopot, beteszed, visz magával, csinálod. A derekam, ha érzem egy kicsit, hogy elszoktam a kertészkedéstől, és ugye most ültetünk, és én 4 hónap alatt élek egy évet itthon, akkor néhány gyakorlattal olyan egyszerűen helyre tudom tenni. Én is jártam fizikoterápiára hány évvel ezelőtt már, és hittem azt, hogy igen, felírja az orvos, és akkor elmegyek, és akkor rám teszik a kütyüket, és akkor jobban vagyok. De azt szeretném tényleg... nem tudom, hangos bemondóba kiáltani, hogy napi 1 óra magadért. Az nem séta, hogy elmész a boltba vissza, elmész a nem tudom hova vissza, járkálsz a házba, egész nap járkálok a munka. Az nem séta. Aktív séta, és semmi több nem kell. Van egyébként ilyen kutatás és statisztika, hogy ez hogy emelkedik az évekkel, és a jó hír az, de hát a rossz hír is, hogy ez 10 évente órákkal emelkedik. És kint, Kaliforniában, nem Amerikában, mert Amerika nagyon-nagyon nagy, Kalifornia is nagyon-nagyon nagy, tehát azt mondom, hogy San Francisco és környéke, sőt, azt mondom, hogy az egyetem is környéke úgy él, hogy ezt betartja ennyi alapnak. Ha jól vagy fizikailag, többet bírsz, akkor már nem akarsz leülni, csak egy sorozatot megnézni, mert ma már nem vagyok jó semmire. Nincs ez benned. És a többi adja magát. És ha erről beszélgetsz a barátaiddal, vagy persze, hogy szeretek flekkenezni, meg alig vártam, hogy hazajöjjek, és egyek egy jó micset, és mit tudom én. De nem az az életcél minden hétvégén, hogy elmenjünk valahova, leüljünk, együnk reggeltől estig, és ne csináljunk semmit. Ez nekem már többet, nem kikapcsolódás. És a barátaim szeretnek annyira, nincs sok barátom, de akik vannak, szeretnek annyira, és nagyon hálás vagyok nekik érte, hogy ezt tudomásul veszik. Képzeld el, hogy úgy barátnőznek, nem egy kávéra beülnek valahova, hanem reggel 9 és 10 között sétálok te tudod a programodat úgy alakítani, és azt az egy órát végig beszélgetik, két dolgot csinálnak egyszerre, feltöltődnek, nem beülnek egy órára. És hidd, hogy tudsz még új dolgot, és nem baj, ha a főzésben éled ki magad egy finom ebéd vacsora készítésben, de az ne rutin legyen. Ott is tanulj valami újat, vagy fejleszd még magasabb fokozatra a bablevest, vagy a sima gyümölcslevest, most nyár van. Olyan hihetetlen a fiatalok miket tudnak és miket mutatnak. Merjünk tanulni tőlük, annyi jó dolgot hoznak az életünkbe be. És a mozgás, a mozgás, a mozgás. Tehát ugye ez mesélem is.
Befejezésként mik a terveid? Mit szeretnél? Mondjuk középtávon elérni, mert remélem, hogy vannak 40 évre is terveid.
A terveim, tehát a doktori az egy nagyon kemény műfaj, mindent valamilyen szinten alárendelek ennek, és azt záros határidőn belül, ha 3 év alatt nem, max 4 év alatt meg akarom csinálni. Aki doktorált, az most tudja, hogy milyen nagy fával vágtam a fejszém, mert mellette azért élek. 3 felnőtt gyerekem van, férjem van, 2 háztartást vezetek, rengeteget utazom, közösségeket szolgálok. Hosszú távú terveim... hogy egészséges legyek, hogy mindenki a családomban egészséges legyek, hogy továbbra is tehessem és csinálhassam azt, amit szeretek, és képzeld el, hogy azt szeretném, hogy továbbra is találjanak meg azok a feladatok, amik eddig, amit én tudok, mert ugye eddig is megtaláltak. Anélkül, hogy tettem volna érte, nem vagyok kivételezett, nagyon fontos, így szeretném zárni a beszélgetésünket, nem vagyok se zseni, se különleges, meg jaj, de jó nekem, se nagy indulást nem kaptam családi háttérrel, egyszerűen csak harcoltam, küzdöttem, amikor kellett, amikor padlón voltam, szerencsém volt, hogy a munkám és a környezetem, és a sok munka erőt adott, hogy ne a sebeimet nyalogassam, és abban megsüppedjek, és most hiszem, mert látom a környezetemben, hogy 50 fölött, még 70 éves koromig újra akár meg tudom, nem akarom újra megvalósítani magam, de felfele akarok menni azon a kis dülőn, hanem is a hegyen. És akarom ezt közvetíteni itthon, akarom közvetíteni, akarom hirdetni, hogy nem pénzfüggvénye a minőségi élet, hogy nem megadás, és nem... nekünk nem, meg mindenki, nem, nincs könnyű, nem tudjuk egyikünk se, hogy mi vár. Olyan hihetetlenül változik minden körülöttünk, háború van nagyon közel hozzánk. Lefordítottam 2 könyvet, olyan jó, hogy eszembe jutott, amit ingyen le lehet tölteni, magyarul, és segíteni iskolaigazgatók a gyerekeknek, és nem csak a háborús övezet, nem csak az ukrajnai menekülteknek, kárpátaljaiaknak szól, nekünk is szól, és bárkinek, aki stresszel küzd, olyan egyszerű gyakorlatokat tartalmaz, pszichológusok, pszichiáterek, amerikai, nagyon neves emberek, és engem bíztak meg, hogy lefordítsam, és én olyan büszkén boldogan tettem, feltettem a Facebookomra, alig vették tudomásul. Mivel én fordítottam, dicsekvésnek tűnne. De úgy örülök, hogy most elmondhatom, hogy meglepet, hogy ha ingyen tálcán kínálsz lehetőséget, és az nem valami fancy dolog, és nem járatod be nagy PR-ral, olyan, mintha az embereknek nem kellene. Szokjunk le erről is. Nézzük meg, hogy mikor kapunk mankót, és merjük elfogadni. És szánjunk 10 percet arra, hogy megismerjünk valamit, mert lehet, hogy az életünket köszönhetjük neki. Na hát ez volt a reklámhelye így a végére.
Köszönöm nagyon szépen.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk 1 hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot! Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!